A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Felfüggesztették az egyik koronavírus vakcina tesztelését. Tűz ütött ki a legnagyobb görög menekülttáborban. Marad ma is az enyhe napos, száraz idő. 29 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Autóra és lakásra is nagyon sokan vesznek fel személyi hitelt. 2020 első fél évében a legtöbben 1-3 millió forint személyi kölcsönt igényeltek volna, amit a többség 3-5 év alatt tervezett visszafizetni. A leggyakoribb hitelcél az autóvásárlás, de a hitelkiváltás is népszerű. 4 jelentkezés érkezett a Lánchíd felújítására. Októberre dőlhet el, hogy közülük hányan tehetnek ajánlatot a munkálatok elvégzésére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közbeszerzési eljárás következő lépéseként a BKK megvizsgálja, hogy a benyújtott jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban megfogalmazott elvárásoknak. Büntetik a fővárosban azokat, akik maszk nélkül vagy helytelen maszkviseléssel utaznak, döntötte a fővárosi vezetés az operatív törzs ülése után. A büntetés 8000 forint. Emellett kötelező a maszkviselés a piacokon, a fővárosi fenntartású kulturális intézményekben, a múzeumokban, a könyvtárakban, a levéltárban, a mozikban, a színházakban és az állatkert zárt helyiségeiben is. A fővárosi önkormányzat a szociális intézményeiben, a hajléktalan ellátásban és az idős gondozásban egyre több tesztet végez majd. Felfüggesztették egy Oxfordban fejlesztett koronavírus vakcina tesztelését. A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészségügyi probléma lépett fel. A fejlesztő AstraZeneca szerint egyedi esetről van szó, amint tudják, folytatják a tesztelést. Egyébként ebből a vakcinából szerződött le 5 millió adagra a magyar kormány is. A csökkenő forgalom miatt lezárják a Ferihegyi repülőtér 2-es termináljának egy részét. A Budapest Airport tájékoztatása szerint az utasfelvétel és a podgyász feladás a 2B terminálon zajlik majd. Az érkező utasok csak a 2B terminálon keresztül hagyhatják el a légi kikötő területét. Az újból bevezetett utazási korlátozások miatt a Liszt-Ferenc repülőtéren a következő időszakban legfeljebb napi 3000 utas várható az ilyenkor szokásos 45-50 ezer helyett. Kortárs ékszer kiállításokat rendeznek Budapest belvárosában. Hétfőtől egy héten át mindegy 30 helyszínen több mint 80 magyar és külföldi alkotó ékszereit láthatják az érdeklődők. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több díjat is kiosztanak. A legtöbb eseményt a közösségi oldalakon is követni lehet, és a szakmai beszámolók is a virtuális térben zajlanak majd. Tűz ütött ki Máraviradóra a leszboszi menekülttáborban. Helyi sajtóértesülések szerint több lakókonténer kapott lángra, de a tűz pontos oka egyelőre nem ismert. A görög hatóságok elrendelték a móriai tábor kiürítését. Az oltást nehezítik az erős széllökések is. A túlzsúfolt tábort a múlt héten karantén alá helyezték, miután egyre több menedékkérőnél mutatták ki a koronavírust. Folytatódik ma is a napos nyárias idő, napközben 25 és 29, késő este pedig 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad az átlagosnál melegebb idő, a hétvégén a 30 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! Erős a forgalom az M0-as autót déli szektorán. Az M5-ös autópálya irányában Nagy Tétén térségében tapasztalható minimális lassulás. Az ellenkező M1-es autópálya felé vezető oldalon zavartalan a közlekedés. Sokan közlekednek a Budapest felé vezető utakon. Élénk a járműmozgás, az M1-es, az M7-es, autópálya közös bevezető szakaszán, illetve az M3-as autópálya, az M0-as autóúti csomóponttól a főváros irányába. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión és a millásreggeli.hu-n található különböző élő felületeken, például a Twitch csatornánk segítségével élőben videón is, és egyébként pedig a különböző stream szolgáltatásokon hallhatóak vagyunk online, bárhol a világon. A stúdióban Ács Gábor
és Kántor Endre.
És a hallgatók, akik küldtek nekünk különböző üzeneteket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Például, hogy baleset van a Fogarasi úton, a közlekedést a Fogarasi úton a Pillangó utca közelében baleset nehezíti, ami pedig még nehezíti a közlekedést, hogy a Kossuth Lajos utcában az 5. kerületben lezárták az Asztória felé vezető jobboldali sávot, a Március 15-e tér és a Ferenciek tere között építkezés miatt egy szakaszon, ott csak egy forgalmi sáv és a buszsáv járható.
Érdekes, hogy ehhez képest nem látok ott semmiféle lassulást, ami a szokásos, ilyen, tehát ilyenkor megszokottnál kicsit lassabbnak tűnik az a, az M3-as bevezető a nullás csomóponttól, illetve ugyanonnan a nulláson észak fele miért van dugó, hogyha erre még válaszoltok nekünk, akkor azt megköszönjük és szívesen el is mondjuk.
És az a téma, amit beharangoztunk korábban, itt is van velünk a vonalban Németh Barbara, Hintalóvon Gyermekjogi Alapítvány gyermekrészvétel programvezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggel!
Egy nagyon akut témával foglalkoztok, és volt egy komoly reprezentatív kutatás, amit a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai partnerségében készített a Magyar Telekom a 18 év alattiak internethasználati szokásait és mozgatórugóit tárta ez fel. Mi derült ki ebből? Mit csinálnak a gyermekeink a neten?
Hát az volt a célunk, hogy kicsit többet tudjunk meg arról, hogy mi van a mögött, amikor a gyerekek a telefon nyomkodják, mert hogyha igazából segíteni szeretnénk nekik, hogy biztonságban érezzék magukat az interneten, akkor ennek egy kicsit mögé kell menni. És például az egyik legfontosabb eredmény az ez is volt, hogy a gyerekek pontosan azt hallják, hogy túl sokat ülnek a gép előtt, meg hogy mindig a szülők az első, amivel jönnek nekik, az az, hogy mennyi időt töltenek az interneten, de ez valójában nekik nem jelent segítséget. Amire ők elsősorban kíváncsiak lennének, azok ennél sokkal praktikusabb, hasznosabb információk, például az, hogy hogyan tudják felismerni a megbízható információkat és a megbízható embereket az interneten, hogyha valakivel beszélnek, hogyan használják fel az ő adataikat a neten, mit jelent az, hogy mindenhonnan hallják, hogy fontos az adatvédelem, meg az adatbiztonság, és például az is nagyon érdekli őket, hogy mit jelent a függőség, hiszen ha ennyit hallják azt, hogy ez egy ilyen probléma lehet a neten töltött idő, bennük is felmerül gyakran az, hogy na vajon én függő vagyok-e. Uh-huh.
Egyébként ez felmerül érdekli bennük? Bocsánat, hogy közbe vágok, mert nekem olyan hasonlatot tudok mondani, hogy nekünk sem merült fel gyerekkorunkban, hogy mi játszótér vagy grundfüggők vagyunk-e, vagy biciklizés függők vagyunk-e, vagy gördeszkázás függők, mert hogy imádtuk. Sőt, amikor bejöttek először ezek a nyomkodós játékok, akkor egyfolytában mindenki csipogóval játszott, és az sem merült fel, hogy függők vagyunk abban. Tehát egy gyerek számára ez szerintem egy megfoghatatlan dolog.
Hát igen, viszont ugye beszámolnak arról a gyerekek, hogy az internet nagyon gyakran egy konfliktus forrás a szülőkkel, hiszen a szülő nem látja azt, hogy mi történik ott. Ugye a gyerekek elsősorban kapcsolattartásra, barátaikkal való beszélgetésre és tanulásra használják az internetet. Az a szülő, vagy az a felnőtt, aki ebből ugye bármit csinál ott a gyerek, ő csak annyit lát, hogy a gép előtt ül. Ez egy zavaró tevékenység lehet még, amit elmondtál te is, tehát a gördeszkázás, a labdázás, a focizás, ott egyértelműbb, hogy a gyerek mit csinál, kivel van, mi történik ott, de itt fizikailag nem látható, hogy mi van ott. Ezért lenne nagyon fontos megkérdezni a gyerekeket, hogy mivel foglalkoznak ott. A gyerekek 2%-a mondta azt, hogy a szülőt érdekli az, hogy mit csinál az interneten. Ami a szülőket érdekli, az egyrészt az idő, másrészt az, hogy biztonságban legyenek, ami mind nagyon fontos és nagyon jó, de ennél egy kicsit tovább kellene lépni. Uh-huh.
Tehát nem foglalkoznak a szülők azzal, hogy mit csinálnak a gyerekeik, hanem hogy mennyit nyomkodja, ennyi, és hogy biztonságban van, oké, nem adja ki. A másik dolog az adatbiztonság. Ugye itt elég sok kutatás mutatja azt, hogy valójában most nem a 18 év alattiakra gondolok főleg, de alapvetően a fiataloknak más a személyes adataikkal való viszonya, mint a kicsit idősebb korosztálynak. Tehát ők egyszerűen lazábban kezeljük, ők simán megadják az adataikat, a lakcímüket, a telefonszámukat, kiadnak olyan információkat mondjuk valamiért cserébe, ami nekik fontos, mondjuk egy játékban valami promóció, vagy akármi. Ő ezt nem érzik, hogy ennek súlya lenne.
Hát igen, és éppen ezért nagyon fontos lenne elmagyarázni azt, hogy például mit jelent az, hogy személyes adat, hogy mennyi adat keletkezik egyáltalán azzal, hogy használja az internetet. Ezért is lenne fontos az, hogy a gyerekek akár az iskolában is halljanak erről, hogy a médiaoktatás az olyan legyen, ahol a gyerekek megértik, hogy adat keletkezik önmagában attól, hogy mondjuk melyik oldalakat nyitják meg egyszerre, vagy hogy már adatnak számít tényleg az, hogy milyen eszközzel van ott az interneten. És ami ebben mégis sokkal jobban zavarja őket a neten, az ez a sok felugró ablak, amit ők reklámnak élnek meg, és például mindez sokkal jobban elől van az érdeklődésükben, mint például azt, hogy egyébként az adataikkal visszaélnének, meg zaklatnák őket, vagy olyan olyanokkal beszélgetnének, akik másnak adják ki magukat.
Máshogy is beszélgetnek egyébként? Máshogy kommunikálnak ők az interneten?
Hát most a mi reprezentatív adataink szerint a gyerekeknek a 40, kb. 40% az, akinek eltér a netes kommunikációja az offline kommunikációtól, de ez nem igazán meghatározó. Körülbelül egy ilyen 25% az, ahol ez egy meghatározó dolog volt. Itt az volt nagyon izgalmas, amikor mélyre mentünk az adatainak, és ahol nagyon azok számára tér el igazából a netes viselkedés, meg szokás, akik amúgy is sokkal többet ülnek a gép előtt, akik sokkal többet játszanak például a neten, és hát azért ez felveti ennek a kérdését, hogy ők miért töltenek ott ennyi időt, mennyire tudnák az online vagy az offline térben egyébként valódi kapcsolatokat kialakítani.
Biztonságosabban érzik magukat esetleg ott, vagy egyáltalán biztonságban érzik magukat a gyerekek a neten?
Hát a mi adataink szerint, ami megegyezik a korábbi és más kutatásokkal, azt tudjuk elmondani, hogy minden ötödik gyerek az, aki nem érzi magát biztonságban az interneten, viszont itt is fontos megnézni, hogy ez mitől függ, és most először láttunk arra adatot, hogy ez nem igazán azon múlik, hogy ez az interneten van-e ez a kapcsolat, hanem sokkal inkább azzal, hogy ott mi történik, kivel beszél, sokkal inkább attól függ, hogyha a barátaival beszél, akkor nagyjából mindegy, hogy az online vagy az offline térben van ez így, vagy ugyanúgy, ha a családtagjaival kommunikál, a tanárával kommunikál, nem ez számít. Viszont azért mégis nagyon sok ez, hogy minden ötödik gyerek így érzi magát, pláne annak fényében, hogy körülbelül ugyanez az arány mondta azt, hogy a szüleit ez az egész téma egyáltalán nem érdekli. Azt látjuk, hogy a szülők kétharmada fél órát az egész életükben a gyereknek fél órát töltött azzal, hogy a témáról beszélgessen a gyerekekkel, hát és körülbelül ilyen 40% volt az, aki 5-10 percet beszélt valaha a témáról a gyerekkel.
Igen, nem foglalkoznak a szülők vele ezek szerint, hogy nem érdekli őket, tényleg csak az érdekli, hogy a képernyő előtt eltöltött idő az mennyi, és hogyha az le van tudva, akkor hogy mit csinál a gyerek, az már mindegy.
Na de mit csinál egyébként? Kik a kedvencek, kikre hallgatnak? Erről is kiderültek azért dolgok.
Hát igen, ami szerintem nagyon izgalmas az, hogy mióta történnek a témában kutatások, ez az első olyan, ahol azt látjuk, hogy a weboldalakról szívesebben tájékozódnak a gyerekek, a nekik fontos kérdésekről, mint például akár a szüleiktől, vagy a tanároktól, és a második helyen a kortársak vannak. Ugye ez milyen tanulsággal bír nekünk? Egyrészt nagyon fontos lenne az, hogy tényleg legyenek olyan weboldalak, olyan megbízható információforrások, ahol a gyerekek tájékozódni tudnak. Ugye ez is például nagyon fontos a Telekomnak is, akivel ugye közösen dolgoztunk, hiszen ez fontos a szolgáltatónak is, hogy akkor ő mit tud tenni annak érdekében, hogy valódi segítséget nyújtson, a döntéshozónak is, hogy szükség van támogatni az ilyen helyeket, de hát arra is szükség van, hogy segítséget adjunk a fiataloknak, hiszen egymáshoz fordulnak, ő bennük bíznak meg jobban. A szülőkre sokszor mondják azt, hogy hát nem is értenek hozzá, úgyhogy szükség van arra, hogy a gyerekeket tényleg bevonjuk ezekbe a kérdésekbe.
Sokszor igazuk van.
Gyerekeknek sokszor igazuk van ebben, azt mondja a Gábor.
Mármint ha nem értenek hozzában, sajnos el kell fogadjam néha, igen.
Igen. De hát ugye azt is látjuk, hogy nagyon népszerűek ezek az influencerek, uh-huh. és a YouTube és Instagram csatornák, és amikor azt néztük, hogy hát mi lehet e mögött, ami igazán vonzó őket ebben az, hogy szórakoztató, érdekes, jó a stílusa, tehát hogy megint mit látunk, hogy szükség van olyan tartalomra, ami őket így megfogja, ami ez közvetlenül nekik szól.
Hát pont, mint a digitális. A digitális oktatás, nem? A digitális oktatás az pont ilyen volt, hogy ezek a tanárok, akik helytáltak, jó, tisztelet a kivételnek, ők jó stílusban nagyon fogékony gyerekek számára adták elő, úgy, mint egy influencer a tananyagot.
Hát bárcsak, ugye? Ugye digitális oktatásról is volt szó a mi kutatásunkban. A gyerekek pont ezt mondták el, hogy nagyon hiányzott nekik az ilyen jellegű kontaktóra, ahol a tanárral akár legalább a képernyőn is kapcsolatba tudtak lenni. Itt nagyon az látszott, hogy a digitális oktatás is elsősorban oktatás. Tehát nem elsősorban azon múlik, hogy milyen eszközöket hogyan használunk, hanem muszáj az, hogy olyan módszerekkel tudjanak a tanárok közelíteni a gyerekek felé, ami megfelel ezeknek a platformoknak, és egyáltalán egyértelmű legyen az információ. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy tudják, hogy egyáltalán megtalálják a házit a sok felületen.
Igen.
Tanárok egyszerre nagyon sok helyen adnak fel dolgot, azzal már nagyon sokat segítenek, hogy egy kicsit összebeszélnek, és megkönnyítik ezzel tényleg a gyerekeknek az
idejét. Vannak egyébként jó példák az influencerek között is, mert például az én gyerekeim imádják a Valrusznak a csatornáját nézni, aki nagyon sokszor kimondottan ilyen informatív, biológiai, kémiai jellegű dolgokat csinál, és megmondom őszintén, hogy ha egyes tanárok átvennék a módszereit, ami nem olyan nagyon bonyolult, akkor sokkal fogékonyabbak lennének a gyerekek arra, amit ők tanítani akarnak.
Hát vagy ezeket lehetne együtt használni, tehát hogy nagyon sok minden elérhető ma már, tényleg ezek akár ilyen felületek, de akár a központi oktatási felületen is sok videó, meg sok tanár által készített videó érhető el, arra viszont akkor több figyelem tudna jutni, hogy a gyerekek visszajelzést kapjanak a munkájukról, ezt ugye nagyon sokan sérelmezték, hogy így igazából annyit élnek meg, hogy csak kapják a feladatot, de önállóan kell mindent feldolgozniuk, és azáltal, hogy mondjuk tudnánk ilyen akár központi videókat használni, az a személyes figyelem az meg tudna nőni.
Hát elég sok minden van. A jövő szempontjából mit lehetne összefoglalni, hogy fontosabb lenne többet foglalkozni azzal, hogy a gyerekek mit csinálnak, miért csinálják, és egy kicsit a minőségen minden szempontból javítani, ugye?
Igen, hogy beszéltünk már ezekről, de ha a szülők számára egy ilyen top 3-at, hogy mit kéne máshogy jobban csinálnunk, ha újra elmondanál, az szerintem hasznos lenne sokunknak.
Jó, akkor kezdjük a szülőkkel, köszönöm. Hát az első és a legfontosabb az ez, hogy ne csak az időre fókuszáljunk, mert mindannyian nagyon sok időt töltünk az interneten, nézzük meg, hogy a gyerek mit csinálott. Jó lenne az is, hogyha aktívan rákérdeznének, hogyha a szülő tudja, hogy mivel tölti a gyerek idejét, ismeri azokat a felületeket, utána a gyerek sokkal könnyebben megnyílik akár azokról a témákról is, hogyha ott ezen a felületen valamilyen baj, bántalmazás éri. És a harmadik pedig, hát talán azt mondanám, hogy vonjuk be őket tényleg ezekbe a kérdésekbe, beszélgessünk velük, hogy nekik mi jelentene valódi biztonságot, a jövő szempontjából is a gyerekek pont ezt emelték ki, hogy szeretnének ebbe jobban részt venni, a digitális világ is akkor lesz biztonságos, hogyha meghallgatjuk az ő véleményüket.
Nagyon klassz, köszönjük szépen az információkat, remélem, hogy segítettünk sok mindenkinek. Nektek nagyon jó munkát, és reméljük, hogy beszélünk még erről. Szép napot, köszönjük szépen,
köszönöm,
hogy itt voltál.
Köszönöm, nektek is. Sziasztok!
Németh Barbarával beszélgettünk, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekrészvétel program vezetőjével. Volt egy 18 év alattiak internet használati szokásait feltáró reprezentatív kutatás, amit a Magyar Telekom végzett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai partnerségében. Internet most a felmérésnek a neve.
Ja, ezt az SMS mindenképpen ide hollóznám. Endre azt írja, minden gyerektémás beszélgetés exponenciálisan mélyíti a rosszapa vagyok depressziómat.
Hát igen.
De szerintem itt kaptunk hasznos tanácsokat.
De nem, ez jó. Ha már ezt érzi valaki,
jogos, de...
ez, tudod, hogy mire emlékeztet engem is? Ez egy nagyon egészséges érzés szerintem, amikor ez a tudással kapcsolatos dolog, hogy minél többet olvasol, annál jobban rájössz, hogy mennyire keveset tudsz. Egyre kevesebbet, ugye? És ez pont ugyanez. Tehát, hogyha foglalkoztat már valakit az a kérdés, hogy ő mennyire jó szülő vagy nem, na az már egy jó út. Ott már elindult.
Kinyitotta a szememet egyébként, én is belestem ezekbe a hibákba, tehát teljesen jó volt, nagyon köszönjük. Reméljük, hogy a hallgatók is így gondolják. Na, jönnek a
hírek, egy gyors muzsika, a hírek, és akkor utána jövünk vissza.
I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Oh, 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 oh. The places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? When there is always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free when there is.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4 jelentkezés érkezett a Lánchíd felújítására. Októberre dőlhet el, hogy közülük hányan tehetnek ajánlatot a munkálatok elvégzésére, közölte a BKK. A kivitelező márciusban kezdheti meg a felújítási munkát, így a BKK várakozása szerint a Széchenyi Lánchíd 2023-ra születhet majd újjá. A folyókat is megtisztítják a felgyülemlett szeméttől. Már a vízügynél is elindult a Tisztítsuk meg az országot projekt. Magyarországon évente több mint 18 millió tonna hulladék keletkezik. 2 héttel meghosszabbította a nyári balatoni menetrendjét a MÁV. Szeptember 27-ig az északi és a déli parton is 2 óránként közlekednek a gyors, illetve a sebes vonatok. Csökkent az üzemanyagok ára a hazai kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 2 forinttal, a gázolajé pedig 6 forinttal csökkent. Maradt továbbra is a napos száraz idő, ma napközben maximum 29 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
A fővárosban baleset történt a Fogarasi úton, a Pillangó utca közelében sávlezárásra és torlódásra kell számítani. Továbbra is lassan lehet haladni a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, illetve a Budai alsó rakparton a Margit híd és a Petőfi híd környékén. Lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, az Üllői úton az Ecseri úttól szakaszonként befelé, a Soroksári úton a Városközpont felé a Kén utcától. Torlódásra készüljenek a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon Pestre, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrű szakaszonként, illetve a Rákóczi úton a Barostértől és a Kiskör úton az Asztória felé. A Kossuth Lajos utcában az Asztória irányában csak egy sáv járható a március 15-e tér és a Ferenciek tere között építkezés miatt. Torlódásra készüljenek a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon Pest felé. A 17. kerületben a Liget soron lezárták a félútpályát a Heltai Gáspár utca és a Gátfutó utca között felújítás miatt. A Heltai Gáspár utca Zsák utca lett a Kültelek utca felől. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Mai idézetünkkel Latinovics Zoltánra emlékezünk, illetve hogy őtőle választottunk egy idézetet. Azt mondta, az egyszerűség csak az átélt bonyolultságból születhet. Az egyszerűség évtizedek alatt születik. Aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sokszögű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű, mondta ő. Hát igen, ezt az idézetet azért fogom megjegyezni, mert amikor az ember egy Mondrian, vagy Picasso, vagy Jackson Pollock kép előtt áll, és mellette megjegyzi valaki, hogy ilyet én is festek bármikor, annak fogom ezt az idézetet elmondani.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar kizárólagos értékesítője.
A Land Rover hosszú utat tett meg a háború utáni egyféle modell gyártásától napjainkig. A több mint fél évszázados múlt során a Land Rover folyamatosan népszerű tudott maradni. Az új modellek megjelenésével, folyamatos fejlesztésével és a kényelem növelésével minden igénynek próbált megfelelni. Érdekes tény, hogy a létező Land Roverek körülbelül 75%-a még ma is napi használatban van.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar kizárólagos értékesítője.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Na hát folytatjuk a hőszigetelési alapozónkat. Ugye az előző két alkalommal már beszéltünk a páráról, meg a komfortérzetről, meg a különböző tényezőkről, amik a közérzetet befolyásolják. Most a hőszigetelést fogjuk egy kicsit közelebbről megvizsgálni, mégpedig Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője segítségével. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Ha valaki akkor szeretné mindazt megvalósítani, amiről már szó volt, hogy egy kicsit jobban érezze magát a házában, lakásában, a komfortérzet meglegyen, ne lepárásodjon, stb., akkor hogyan kezdjen hozzá ehhez az egészhez?
Nyilván a legfontosabb az, hogy felmérje saját házát. Vagy vannak tervek, vagy emlékszik rá, hogy épült, és egy kicsit körül kell nézni, hogy hol szakik a meleg. Uh-huh. Most már egyébként léteznek nagyon jó hőkamerás felvételek is, amik ezt mondjuk téli időben nagyon nagy mértékben tudják segíteni. De alapvetően azért végig kell nézni azt, hogy homlokzat, tehát ugye az egyik kritikus pont az a homlokzat, a másik az a nyílászárók, ez azért többé-kevésbé ismert, de nem érdemes figyelmen kívül hagyni a vízszintes részeket is, tehát azt a részt, ahol a háza talajjal érintkezik, vagy akár egy fűtetlen pince vagy garázs van alatta, és hát a tető, ahol meg ugye a külvilággal érintkezünk, ha hőszigetelt magas tetőnk van, akkor abban van-e rendesen szigetelés, lapos tető esetében abban van-e, de aztán szintén nagyon rázós tud lenni, amikor egy fűtetlen padlás van fölöttünk. A mennyezet egyébként azért is veszélyes, mert ugye a szobában lévő meleg fölfelé száll, tehát uh-huh. alapvetően azért az mindig fölfelé igyekszik, és hogyha onnan valami kihúzza, akkor az egy elég komoly hőveszteséget tud okozni.
Igen, a legtöbbször ugye azt szokták mondani, hogy a födém tetőszerkezet az a legveszélyesebb, de hát így érdekes akkor. És ezeket a hőkamerás felvételeket, ezeket egyszerűen elvégzik, rögtön megkapjuk a felvételeket, és akkor egyértelműen látjuk, hogy mi történik, hol szabadul el a hő.
Igen, hát a hőkamerához az kell, hogy bent meleg legyen, tehát hogy a hőáramlás az az legyen, ami télen történik, tehát ne nyáron, mert nyáron hiába nézegettem a házam, az teljesen más lesz. A lényeg az, hogy a hőkamera nagyon érzékenyen meg tudja mutatni, hogy hol vannak melegebb részek kint a gyakorlatilag a látható részén az épületnek, tehát a külső felületén. Uh-huh. Ezt egészen ilyen 1 Celsius foknál is finomabb érzékenységgel be lehet állítani, és azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ahol meleg a fal, például ott a belső hőmérséklet folyamatosan áramlik. Ahol hideg a fal télen, az azt jelenti, hogy a hőszigetelés az jól működik. Nem biztos, hogy mindent fel fogunk tudni ezzel deríteni, de egyébként ma már ezek a kamerák, hát nem hiszem, hogy valaki vásárolna magának, de ezeket kölcsönözni is lehet, meg lehet valakit kérni, hogy jöjjön ki, és akkor nem tudom pontosan most, hogy mennyiért, de elfogadható áron készít egy ilyen diagnózist az épületről.
Oké, a homlokzat mennyi energiát fogyaszt?
Attól függ, most nyilván magunk elé képzelünk egy matívatos családi házat ilyen lőrésszerű ablakokkal, meg magunk képzelünk egy másikat, amelyik meg csupa üveg. Uh-huh. Ez azért határok között mozog, de általánosságban azért azt lehet mondani, hogy a homlokzat felelős a hőveszteségnek körülbelül az 1/3-áért. Körülbelül másik 1/3-áért felelősek a nyílászárók, és a harmadik 1/3-áért pedig a többi, amiben ugye a tető, a pince vagy talajfelelli födén van, meg mondjuk azok a rések, amikről a múltkori alkalommal beszéltünk, tehát ahol egyszerűen mondjuk tömítetlenség miatt szakik a meleg, vagy rossz kémény, vagy korszerűtlen fűtési rendszer miatt valamilyen módon még szakik a hideg. Tehát röviden a ház homlokzatát az egyszerűség kedvéért, meg a becslések, meg a számítás kedvéért vehetjük körülbelül, ha csak nem látszik ez nagyon rajta, hogy eltér, de körülbelül 1/3-nak a teljes fűtési igény, vagy hőveszteség, vagy mindennek a szempontjából.
Hogyha elkezdjük a hőszigetelést, vagy el akarjuk kezdeni, akkor kell egy tervező, vagy elég a kivitelező tudása, amit tudunk a házról, vagy lakásról?
Én azt mondom, hogy nem reális az, hogy ehhez tervezőt keresünk. Jó volna egyébként egy tervezőnek a bevonása, tehát a tervezés ugye nem előírás. Nincs már ilyen, hogy építési engedély köteles, ha én mondjuk utólag szigetelem a házamat. Egy tervezőnek a bevonása, vagy ne adj Isten, egy tervnek a készítése azért nagyon szerencsés, mert akkor kénytelen az ember átgondolni azokat a kritikusabb részeket, vagy csomópontokat, amikre először nem gondol. És akkor ez majd munka közben fog kiderülni. Tehát mondjuk röviden a kérdésre a válasz az, hogy nem kell tervezőt keresni. Épület energetikai tervező, tehát aki megmondja azt, hogy az épület most milyen kategóriába tartozik, és milyen kategóriába tehető, és hogy mi szükséges ahhoz, hogy oda tehessük, olyannal érdemes konzultálni, de magának a kivitelezési munkákhoz, vagy a kiviteli tervet hát nem nagyon szoktak készíteni, az az igazság. A kivitelező tudása fontos, Amit fontos, vagy fontosabbnak érzek, az az, hogy a munka alatt legyen valaki, aki a kivitelezésre azért rá tud nézni, tudja ellenőrizni. Tehát a hőszigetelésnek, homlokzati hőszigetelésről beszélünk. Az egyik nagy veszélye az az, hogy ha rosszul csinálják meg, akkor ez nem feltétlenül csak azt eredményezi, hogy csúnya lesz a homlokzat, foltos, meg reped, meg gyírbegurba, meg hullámos, meg egyenetlen, hanem ha rosszul csinálják meg, akkor az is elképzelhető, hogy nem fog úgy működni, mint ahogy kéne neki, és nem fogja hozni azt a megtakarítást, amit mondjuk papíron kiszámoltunk.
Egyébként mennyit számolunk ki? Tehát mennyi ez a megtakarítás?
A megtakarítás az szintén nagyon sok mindentől függ, de vannak ilyen ökölszabályok. Ugye azt mondtam, hogy az egész hőveszteségnek, tehát magyarul mondjuk az éves fűtés számlámnak körülbelül az egyharmada az arra megy, hogy a falakon, tehát a homlokzaton keresztüli hőveszteséget folyamatosan utánpótoljam, vagy visszafűtsem a helységet. És a szigetelő, homlokzati hőszigetelése ennek a hőveszteségnek akár a 90-95%-át is meg lehet takarítani, és akkor most nagyon fontos aláhúzni piros betűvel, hogy ez csak a homlokzatra vonatkozik. Magyarul, hogyha nekem van egy átlagos házam, és teszek rá egy átlagos szigetelés vastagságot, vagy egy szükséges szigetelés vastagságot, akkor ettől önmagában véve körülbelül egy 25-30%-kal is csökkennek a fűtési költségeink.
A kérdés, mennyibe kerül egy ilyen művelet, egy létező házon, és hogy mondjuk mennyi idő alatt térül ez meg?
Igen, hát nagyon sokáig nagyon barátiak voltak az árak, tehát mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a hőszigetelés, hogy igazán mindenkinek téma lenni, akkor azt mondtuk, hogy talán már ezt korábbi részekben említettem, minél rosszabb egy épület, minél rosszabb a hőszigetelése, annál látványosabb eredményt lehet akkor a befektetéssel elérni. Ez egy jó hír. Lehetett mondjuk a 80-as években épült hagyományos családi házak esetében egy ilyen 5-6 éves megtérüléssel számolni. Na most az utóbbi
ez a sajnos Kádár kocka névre hallgató
klasszikus. Igen, róluk beszélek. Sajnos az utóbbi években nem is annyira az anyag, hanem inkább a munkadíj árak azok nagyon megugrottak. Tehát ma már a megtérülés azért egy picit hosszabb. Nagyon egyszerű egyébként kiszámolni, tehát hogyha az ember kap egy árajánlatot egy teljes homlokzati hőszigetelésre, visszaosztja a homlokzati felülettel, ennek van egy négyzetméter ára, ami elég tághatárok közt mozog, de mondjuk azért ilyen 15 ezer forintnál kezdődik valószínűleg életszerűen manapság. És akkor meg kell nézni, hogy egy évben mennyit fizettem fűtésre, és azt feltételezni, hogy ennek mondjuk akár az egyharmadát is meg tudom takarítani, és akkor egy egyszerű osztással meg lehet ezt becsülni. Azért javában egy generáción belül megtérül. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ez még mindig fontos. Ugyanakkor nyilván, hát ez most nem is talán ennek a műsornak a témája, de előbb-utóbb a világ is rá fog jönni most akár a kormányzatok, mint mindenki, hogy alapvető érdek, hogy nem csak azért, hogy a pénztárcánk vastagabb maradjon, egyszerűen az energiakibocsátás miatt ez egy érdemes befektetés. Ugye hát ezt államilag támogatott pályázatok azért már régóta vannak, de hogy előbb-utóbb mégiscsak ebben az irányba kell mozdulni, hogy folyamatosan rengeteg energiát pazarlunk el a sütésre. Az összenergia felhasználásnak ez több 10%-a.
Ez egyébként nyáron is véd a melegtől, tehát mondjuk úgymond hűt is? Tehát mondjuk a...
Igen. Uh-huh. Hűteni nem hűt, de a felmelegedéstől véd.
Tehát esetleg egy légkondit is ki lehet vele váltani, vagy nincs rá szükség?
Igen, hát most
nyilván háztól függ.
Nyilván háztól függ, azt, hogy kiváltani, abban nem vagyok biztos, de az, hogy a légkondi esetleg csak egy ilyen nagyon finoman és ilyen nagyon temperált módon épp, hogy csak működik és tartja a hőmérsékletet, biztos, tehát akkor, hogyha nincs hőszigetelve a falszerkezet, az a nyári rekkenő melegekben viszonylag hamar felforrósodik, és akkor nyáron működik úgy, mint egy kályha. Ezzel, ez egy új szempont egyébként, tehát 15-20 évvel ezelőtt ez a nyári fővédelem ez még egyáltalán nem működött, most melegebbek is a nyarak, meg nagyon sok szempontból mások a házaink, de most már ez legalább egy olyan fontos szempont, mint a tél.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük a kis KT hőszigetelési kis KT ezen epizódját is. Okosabbak lettünk. Péter, jó munkát, szép napot kívánunk.
Én is nagyon köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok, viszont hallásra.
Kékesi Péterrel beszélgettünk, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével, természetes lakóklíma teremtésről hőszigetelési alapozót tartottunk.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.
Hi, now we're gonna pick it up here. You ready, boys? One, two, three, four.
It's a lot of mine. I'm gonna let it shine. Knowing this a lot of mine. I'm gonna let it shine. This a lot of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, won't it Satan blow it out? I'm gonna let it shine. No, and won't it Satan blow it out? I'm gonna let it shine. Won't it Satan blow it out? I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Under a bushel,
no.
I'm gonna let it shine. No, and hide it under a bushel,
no.
I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel,
no.
I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oh, let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. No, and let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Na hát akkor foglalkozunk azzal a témával, amit már beharangoztunk korábban, mégpedig, hogy ezeket a méregdrága dupla képernyős telefonokat, ezeket kiveszi meg? Illetve, hogy egyáltalán mik ezek, és hogy mennyibe kerülnek? Fekete Gábor, az ifater.net egyik apukája van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kiveszi meg a luxusautókat, kiveszi Aha. meg a luxusutazásokat, a repülőgépet.
Hát de ez annyi, mint egy autó, egy telefon.
Igen, tehát most ott tartunk, hogy 750 ezer forint környékén is akár hozzá lehet jutni, ha valaki nagyon szerencsés egy ilyen telefonhoz. De alapvetően az a jellemzője ezeknek, a több képernyős, vagy kinyitható, vagy bármilyen nem egy képernyővel rendelkező telefonoknak, hogy most ez lett a státuszszimbólum, ez lett az új legdrágább iPhone, amin, mert ugye most már a legdrágább iPhone,
ja,
látszik, hogy az a legdrágább iPhone, mert ugyanúgy néz ki majdnem, mint a legolcsóbb iPhone, vagy mint a többi iPhone legalábbis, és kicsit amit az Audi, hogy mindegyik szemből egyformán néz ki, és laikusként nem tud eldönteni, hogy most az a pici barátnőnek vett A1-es, vagy a legnagyobb A8-as szörnyeteg, és ezért kellett valami más, plusz ugye most már az iPhone sem az a prestízs telefon, pontosan azért, mert ők is elkezdtek az egészen megfizethető és 200 ezer forint alatti telefonokat is forgalmazni. Kellett valami, ami most az új luxus, ami most az új csúcs, ami most a következő jövő, és ez lett valamiért a széthajtható, kihajtható, meg a dupla kijelző, aminél mondjuk az az alapvető jellemző, kivéve az olyan dupla kijelzős megoldásoknál, ami mondjuk az LG, amit használ, hogy egyszerűen ad a telefon mellé egy olyan tokot, amiben van még egy kijelző, és akkor te döntöd el vásárlóként, hogy egyrészt rögtön megveszed, de másrészt pedig, hogy akarod a két kijelzőt, vagy nem akarod a két kijelzőt. Az összes többi, aminél egybe van építve, két szét lehet hajtani, szét lehet csúsztatni, ki lehet fordítani, ki lehet nyitni, a jó Isten tudja, milyen módon lehet ezeket a dupla képernyőkhöz hozzájutni, az azért jellemző az 1000+ eurós ár. Nagyon plusz, tehát hogy nagyon plusz, ez egy a rendes lábakon áll, vagy a vastag, nagy plusz, de egészen 2000 euróig el lehet azt menni, például a Lavadon a Samsung alapítóval kettőnél.
De figyelj, akkor ez legalább ilyen nagyon világítós dolgokkal van ráírva, vagy betűkkel, hogy mi ez a kezemben, mert hogy nem akarok elmennyi pénzt kifizetni, úgyhogy senki ne tudja, hogy mit tartok a kezemben. Ki lehet úgy tenni az asztalra, hogy mi a gyerekek kiteszem, és így magától szétnyílik, vagy magától összecsukódik, vagy a Samsung Gear órámra rákoppintok, és akkor szétnyílik például, vagy odajön, és ilyen, tehát csinál ilyen dolgokat?
Hát ahogy a francia mondja, ez egy conversation starter telefon azért, ez az összes ilyen széthagyható.
Okay.
Mert hogy amúgy, amikor kicsit az asztal, nem megy oda, nem sétálhatja meg a kutyát és a barátfődet sem pótolja, vagy a férjet, elnézést, vagy a barátod, legyünk piszik, de hogy ha kiteszed azért az asztalra, akkor az egy vastag, böszme, az esetek többségében összecsukott állapotában nem túl szép eszköz, ellenben amikor kinyitod, akkor pedig szinte lesz belőle egy kisebb fajta tablet, és akkor azért meg szokták kérdezni, a technikai rend kevésbé fogékonyak, hogy hűha, akkor ez az a drága, és akkor tudod mondani, hogy igen, ez az nekem telik, nekem fussa. Picit cinikus vagyok, de igazából még mindig nem értem, hogy mi a azon kívül, hogy tech demók a cégeknél, és meg tudják kutatni, hogy én tudok ilyet. Például az első Galaxy Foldnál nagyon sok lett elő egy pici botrány, mert már az újságíróknál a teszt példányok nem egyadta meg magát.
Igen, ott elkezdett csíkosodni ott a zsaluzásnál, és akkor úgy, igen, hát előfordul. Na de hát ez nem csak nekünk nem drága.
Így nem adunk ki olyan készüléket, amire azt mondjuk, hogy tessék, én vagyok a világ egyik éppen akkor most, lehet, volt egy 10 perc legnagyobb mobilgyártója, és én ezt tudom csinálni. Az nem jó, hogyha már az újságírók tesztörében nem egy, hanem több szétesik, mert pont az egyetlen, tehát a you only had one job, tehát hogy szét lehet hajtani téged, az nem működik. Azért az egy kicsit nehézkes. De most már van, most már kezdjük megszokni. Már azt mondom, hogy már kezdjük megszokni, és várom azt, hogy a jövő évben mi lesz, mi hova tesznek még egy képernyőt, vagy még egy bár.
Valamit,
hogy
igen.
Még több pénzt elkérhessenek a telefonokért, vagy mondjuk csinálják azt, amit szoktak, aranyba, márványba, platinába, nem tudom.
Arra megvannak a külön cégek, tehát arra azt ne vegyük el. Azok a tuning cégek, akik megvannak külön, és hát, akkor ez egy RS Samsung lesz, vagy egy AMG Nokia, tehát az így.
De pont mondtad az AMG-t, hogy az AMG most már házon belüli csapattag, tehát még egy időben külsős volt, most már ugye a Mercedes-Benz
hivatalosan.
Tehát lehet, hogy ez következik, hogy az ilyen nevesebb, ismertebb, mutatom az idézőjelet egy rádióban, mindig hoztas tuning cégek, azok, akiknek ízlésük van, dupla idézőjel, azok majd bekerülnek így az anyacég bűvkörébe, vagy bevásárolódik a tulajdonosi körbe, stb. Meglátjuk. De hogy most ez egy ilyen trend, ez a dupla vagy sok jelzőség, és azt gondolom, hogy mindenkinek lesz. Most már tudjuk, hogy a Sony-nak is lesz, tudjuk, hogy az LG-nek is lesz, az LG-nek egy kicsit legalább érdekesebb, ugyanúgy hasznosság, mint a kevésbé, de ki lehet fordítani, tehát itt T-alakú elfordul egymásra a két kijelző. Én örülök neki, mert az LG-ről tényleg az utóbbi években nem hallottunk sok.
Igen.
Mert én azt mondtam, hogy ha ez egy PR stand, akkor most legalább egy jó.
Na most erről jó, van szó, ezt ki is mondtad szerintem, mert azt kéne megvizsgálni, mert nekem erre nem volt időm, de remélem, hogy egyszer lesz valakinek, hogy mennyi pénzt ölnek az ilyen K plusz F-be ezek a cégek, meg a minimális promóciót, amit utána kap, mert utána ez viszi magától a sztorit a világ, hogy ez pariban van-e, tehát ez marketing költség lényegében, ami itt történik.
Igen. Hát azért sok millió dollárra beszélünk, de ugye mindig az elsőnek a legrosszabb, és ez sajnos a Samsungnak nem jött jól, mert már 10 évvel ezelőtt léteztek ilyen telefonok, csak mondom, tehát a Kyocera-nak például már volt ilyen, meg az ATM-nek, sőt a Sony-nak is voltak mini kis picike telefonvéretű laptopjai, akkor még ezt így mondták.
Igen.
De hogy most ez így 2019-ben indult egy ilyen háború, és hogy a Samsung kétségbe esetten kezdte el bemutogatni, meg megmutogatni fotókon, kiszivárogtatni véletlenül, ahogy az iPhone-ot is kiszoktak tök véletlenül szivárogni, mert hogy jött egy tök ismeretlen kínai cég, a Royole, akiről azóta se, és azelőtt se hallottunk sokat, aki egyszerűen egy videón bemutatott egy működő C-fajtató telefont. És hát ez nagyon nem jött jól a Samsung Galaxy Fold az egynek, ezért is volt talán az, hogy kicsit elsiették a bemutatót, mert mindenképpen azt akarták mondani, hogy ez a világ első működő és kereskedelmi forgalomon kapható, vagyis így lett igaz a mondás a végére, mert a Royole előbb működött és előbb mutatódott be, de az első kereskedelmi forgalomon kapható kétkijelzős telefonja az a Galaxy Fold volt, úgyhogy ez az egész balhé igazából a Samsungnak került nagyon-nagyon sokba, mert neki meg kellett mindent ágyazni, és az szépen mindenki kivárt, a Huawei is kivárt egy picit, a Motorola is kivárt, és ő ráadásul egy új irányba indult el, fölélesztette ezt a régi kagyló telefonformát, ami ráadásul olyan dizájnnal áldott meg, amit annak idején a Razer telefonoknál nagyon-nagyon szerettünk, újságírók is, meg vevők is, tehát ők ügyesen rányultak erre, és egy mondjuk azt, hogy semmi extra technológiai chipset, meg ilyen szempontjából semmi extra telefont nagyon-nagyon szépre, kecsesre és ügyesre csinált meg úgy, hogy szét lehessen hajtani. De hát most már mindenkinek van, és most már sokkal kevesebb ebbe pénzt tölni, mint ahogy mondjuk ezt annak idején próbálta a Samsung, de ez egy PR stunt, elköltenek sok millió dollárt, és így önnön magától utána szájra kap ez a dolog, újságírók elkérik, nagy újságok megírják, hogy éppen jó.
Hát igen, jól működik. Jól van, hát akkor majd figyeljük őket, figyelgetjük messziről, lehet, hogy ilyen lepattanót meg lehet szerezni, mondjuk ilyen 500-600 körül, arra majd ráúszunk, és akkor vagy... és meg menők leszünk, az az egész cég flottás telefonkészletét megvehetnénk 10 évre, szerintem, de mindegy.
Royole, igen, az jó. Royole-éket megösszük magunkat.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt. Jó munkát nektek, hello, szia!
Nektek is, sziasztok!
Fekete Gáborral beszélgettünk, az ifater.net egyik apukájával, méreg drága dupla képernyős telefonokról.
Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Jövünk vissza majd zöld rovatunkkal, Schmidt-Andi hírei után. Öko rovatunk, tehát szuperzöld, ez következik. Fenntarthatóságon alapuló üzleti ötletek. Egy ilyen zöld felkínálom lesz. Kicsit nagyobb juttatással, mint annak idején a műsorban, mert hogy 10 milliárd forint van, amiből lehet rabolni, mondjuk így, vagy a jó ötleteket ezzel jutalmazzák. A Kékbolygó Alapítvány szakmai és gazdasági vezetőjével, Sitányi Lászlóval beszélünk majd erről, tehát ez a hírek után lesz. Most nézzük meg 06302010909, mit írnak nekünk a kedves hallgatóink SMS-en, Viberen, WhatsAppon. Gábor, láttál új üzenetet?
Láttam, de szerintem majd összefoglalom 9 óra után őket.
Rendben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe minden kedden 8:30 után pár perccel a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Siva Force ZRT, a hatékony csapatmunka szakértője. Reklám.
A nagy sikerű Mizo Coffee Selection bemutatja Art Coffee. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével megalkottuk a limitált kiadású Mizo Art Coffee termékcsaládot. Fogyasztóinknak most lehetőséget kínálunk, hogy a változatos ízek mellett a festészet élményével is gazdagodjanak, hiszen a művészet ugyanolyan frissítő élmény lehet, mint a Mizo Art Coffee. 30 különböző műalkotásban gyönyörködhetsz, ha összegyűjtöd a Mizo Art Coffee kollekció minden tagját. Vidd magaddal a művészet élményét. Indítsa mesés élményekkel az őszt a Mon Parkban. A következő hetekben kihagyhatatlan programokkal várjuk. Szeptember 17-e és 20-a között visszatér a Shopping Days, ahol kuponjainkkal kedvezményes áron merülhet el üzleteink kínálatában, és közben még nyerhet is. Vásároljon nálunk szeptemberben, és vigyen haza értékes ajándékokat, vagy a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát, és egy shopping délutánt Holden Flinda Stylist-tal. Részletek www.monpark.hu.
Menjünk együtt munkába, iskolába, a szabadba vagy egy baráti programra. Az egészségetek védelmében mi felkészítjük a járműveket, Kérjük, ti pedig továbbra is maszkban utazzatok. Veletek együtt tesszük biztonságossá a közösségi közlekedést. Várunk vissza. Budapesti Közlekedési Központ.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Felfüggesztették az egyik koronavírus vakcina tesztelését. Tűz ütött ki a legnagyobb görög menekülttáborban. Marad ma is az enyhe napos, száraz idő, 29 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Autóra és lakásra is nagyon sokan vesznek fel személyi hitelt. 2020 első fél évében a legtöbben 1-3 millió forint személyi kölcsönt igényeltek volna, amit a többség 3-5 év alatt tervezett visszafizetni. A leggyakoribb hitelcél az autóvásárlás, de a hitelkiváltás is népszerű. 4 jelentkezés érkezett a Lánchíd felújítására. Októberre dőlhet el, hogy közülük hány